Három nincs nevés. Szeretettel köszöntöm testvéreimet sorozatunk utolsó alkalmán, úrvacsoraosztásos Isten tiszteletet tartunk. A mai Luther ének, a 303. számú énekünk, az úrvacsorai ének, ezt kétszer fogjuk elénekelni, hogy gyakoroljuk, de szoktuk ezt még máskor is Isten tiszteleten, remélhetőleg ismerjük valamit.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Mi egyedül a Krisztus keresztjével dicsekedünk, mert általa van váltságunk és üdvösségünk. Magasztalom az Urat teljes szívemből, az igazak körében és a gyülekezetben. Eledelt adott az őt félőknek, váltságot küldött az ő népének. Örökkévalónak rendelte szövetségét, szent és félelmetes az ő neve. Mi egyedül a Krisztus keresztjével dicsekedünk, mert általa van váltságunk és üdvösségünk. Dicsőség legyen az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, aki azt akarod, hogy szenvedésedről emlékezzünk, és halálodat hirdessük valahányszor egybegyülekezünk szent vacsorád vételére, add, hogy méltóképpen éljünk ezzel a szentséggel, általa részesüljünk megváltó munkád gyümölcseiben, és megújult élettel magasztaljunk téged, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint azt felolvasom a Lukács írása szerinti evangélium 22. fejezetéből, a 14. verstől kezdődően. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik Jézus. Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a húsvéti vacsorából, amíg csak be nem teljesedik ez az Isten országában. Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta, vegyétek és osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik. Ez az én testem, amely ti érettetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta, e pohár az új szövetség az én vérem által, amely ti érettetek ontatik ki. Dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk. Értek, testvéreim, magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, elénekelve hitvallós énekünket, a 247. számú énekünket. Mi halljuk, hiszünk Istenben, menj föl nagy teremtőjében, kédes atyánk lett nekünk, hogy mind gyermekei éljünk. Táplál mindenkor minket, adja testünket, lelkünket, védelmez, hogy kár ne érjen, és ő tart meg a veszélyben. Jó tévő áldó, őriző, mindenható egy Istenünk. Mi halljuk, hiszünk Jézusban, Isten fiában, az Úrban, ki öröktől Atyánál van, és egy vele méltóságban. Szőztől született mi nékünk, emberi testünk. Fogantató Szentlélektől, és megváltott bűneinkből, meghalt miértünk, keresztfán, s feltámadt húsvét hajnalán. Mi valljuk a Szent Lélekben, hiszünk a mi segítőnkben, Atya fiúval egy Isten, ajándékot osz nagy bőven. Engyét teszi Krisztus népé, hiszük szentek közösségé, hiszük a bűn bocsánatban, testünk feltámadásában, hogy útunk végén minket már a mennyben örök élet vár.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, testvéreim, az úrvacsora szereztetési igéjét, úgy, amint azt legteljesebben megírva találjuk Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott levele, első levele 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne veszünk. Isten áldja meg közöttünk az ő igényét. Amen. Keresztény testvéreim, sorozatunk témabeosztását Adámi László szolgatársam készítette el. Nagyon örültem a felvetett témának, Luther K.T. tanítása énekeimben. a reformátori énekeknek sokkal nagyobb jelentősége volt, van ma is az életünkben, mint azt gondolni szoktuk. Ezért engedjétek meg, hogy elöljáróban, mielőtt az úrvacsora tanítására térnék, megosszam veletek gondolataimat ezekről az énekekben, énekekről. Énekben adunk hálát, énekben magasztaljuk Istent, amikor válaszolunk neki igéjére. De az ének igehirdetés is. Sűrített, versbe szedett prédikáció. Isten nagy tetteiről szól a reformátori ének. Nem úgy, mint a későbbi énekeink, amelyek a hitre jutott ember érzéseinek adnak hangot. Nem, a reformátori énekeink Isten nagy szabadító tetteiről szólnak. Bennük az evangélium hirdettetik, mégpedig a legszebb formában. A beszéd legszebb művészi formája a vers, és ezt emeli, ünnepivé, magasztossá teszi a szöveget hordozó dallam. Tudjátok, mi az ember évszázados tapasztalata? Az, hogy sokkal könnyebben rögzül emlékezetünkben egy ének, mint bármilyen más szöveg. A megtanult ének betéve marad a fejünkben, és hosszú távon hat, emlékeztet minket arról, amiről szól annak szövege. Emlékeztet Isten nagy tetteire. Sokkal nehezebb a kátét megtanulni, mint az énekeket. És most jusson eszetekbe, hogy ti, nyíregyházi gyülekezet, nagyon jól éneklő gyülekezet vagytok. Az átlagnál jobban éneklő gyülekezet. A térpákok között tovább élt, elevenebben élt, évtizedekkel tovább hatott az a régi gyakorlat, az, hogy az énekeket mindenki megtanulta, és énekelték nem csak a templomban, nem csak gyülekezéskor, de énekelték otthon a családban is. Apáink, nagyapáink még könyv nélkül tudták szinte az egész énekeskönyvet. Nálatok azért jobb talán a gyülekezeti éneklés, mert őseitek a Tranosziuszon nőttek fel, amely évszázadokon keresztül, évszázadokon át énekes könyve volt ennek a népnek, és meghatározta annak kegyességét. Magyar énekes könyveink között egyetlen olyan hosszú életű és nagyhatású énekes könyvről sem tudunk, mint amilyen a Tranosziusz volt. De térjünk vissza néhány gondolat erejéig a reformátori énekekhez. Az a típusú ének, amit mi gyülekezeti éneknek vagy protestáns korálnak nevezünk, és a katolikus testvéreink népéneknek neveznek, ezek az énekek képezik tárházát a mi énekeskönyvünknek, ezek az e fajta ének Luther találmánya. Bár Luther előtt is láttak napvilágot hasonló típusú énekek, mégis Luther volt az, aki tudatosan, tervszerűen kezdte írni ezeket az énekeket azért, hogy legyen mit énekelnie a gyülekezetnek. Ő bíztatta reformátor társait is arra, hogy írjanak ilyen énekeket. Miben különböztek ezek az énekek a korábbiaktól, a középkori egyházi énektől, a Gregoriántól? Mindenki tudja a választ. Ezek az énekek a nép nyelvén készültek. Tehát nem latinul, hiszen a latin nyelvet csak a tanult emberek értették, hanem a nép nyelvén íródtak ezek az énekek, hogy mindenki számára érthető és énekelhető legyen. Luther előtt is voltak persze népnyelvén írt énekek, de az Isten tiszteleten nem használták. Emellett sajátossága a reformátori éneknek, hogy azonos szerkezetű, azonos szótagszámú verszakokból áll. Így az első verszakhoz tartozó dallamra mindenféle változtatás nélkül rá lehet énekelni a többi 10-15 verszakot is. Nem így volt ez addig. A középkori latin nyelvű istentiszteleti énekek, a gregorián énekek többnyire prózai szövegűek, bibliai szövegűek, de prózai szövegek ezek. A dallamot mindig a szöveg hosszúságához és szerkezetéhez kellett igazítani, jól meghatározott szabályok szerint. Mint az énekeskönyvünk elején található zsoltár énekeknél. Ezek a gregorián dallamok viszont egyre bonyolultabbak lettek, hiszen nem a gyülekezet énekelte a középkorban, hanem a liturgikus éneklésre kiképzett énekkar. Éppen ezért a reformátori ének sajátossága az volt, hogy dallamában egyszerűségre törekedett. A lehető legegyszerűbb formára. Úgy, hogy azt az egész gyülekezet képes legyen énekelni. Ez a különbség jól érzékelhető, ha összevetjük éppen ezt a hitvallási énekünket, mondjuk a mi atyánk énekkel. Ez a hitvallási énekünk, ez gregorián dallam. Ez egy ősi gregorián dallamra készült, Luther azért bízott abban, hogy ezt a gyülekezet is fogja énekelni, mert abban az időben egész Európában ismert volt ez a dallam. Minden misén elénekelték ezt a dallamot, nem a népnyelvén, de a dallamot hallotta a gyülekezet. Mennyivel egyszerűbb és könnyebben tanulható a mi atyánk, ki vagy mennyekben kezdetű énekünk. Ez a gyülekezeti éneknek a sajátossága. A reformátori éneknek, Luther énekeinek igen nagy sikere volt. Ez is nagyon érdekes. Érdemes ezen elgondolkozni. A reformáció hihetetlen gyorsasággal terjedt egész Európában. A történészek ezt a gyors terjedést kereskedőknek és a külföldi egyetemeken tanuló diákoknak tulajdonítják. Nyilván a Szentlélek Úristen munkálkodott általuk. De történészek sokszor megfeledkeznek az ének szerepéről. Az első magyar nyelvű reformátori énekgyűjteményünk 1536-ban jelent meg. Krakkóban nyomtatta Gászécsi István. Csak töredékekben maradt fenn ez a kis énekgyűjtemény Luther énekeket tartalmazott magyarra fordítva. Még 15 év sem telt el attól, hogy megjelent Luther első kis énekgyűjteménye, és már magyarra fordították ezeket az énekeket, hogy magyarul is lehessen énekelni. A tridenti zsinaton mutattak rá a Luther énekek nagyságára. Tudjuk, hogy a reformátorok a zsinat elé szerették volna terjeszteni a reformáció igaz ügyét. Bár többször megígérték, a zsinatot mégsem hívták össze. A reformáció ügyét pedig birodalmi gyűléseken tárgyalták, próbálták elfolytani. Csak miután már megtörtént sajnálatos módon a szakadás a reformáció hívei és Róma között, csak akkor hívták össze a zsinatot, ült össze a zsinat a reformáció hívei nélkül, a reformáció elleni intézkedések meghozatalára. Nos, ez a zsinat az egyházi zene kérdésével is foglalkozott, 2 éven keresztül, éppen a reformáció hatására felülvizsgálta középkori istentiszteleti zene gyakorlatát. ezen a zsinaton mutattak rá arra, hogy a reformáció hívei által terjesztett iratok közül a legveszélyesebbek a reformátori énekek. Mert ezek ismertetik meg a néptömeggel a reformátori tanítást, mondták. Ezek terjesztik a reformátori tant a nép között. A traktátusokat, a nagy terjedelmű tanulmányokat nyilván csak a teológusok és a nagyon művelt emberek olvasták. De ezt az újfajta gyülekezetszerű éneket mindenki megtanulta, tudta, énekelte, ezek által terjedt a nép között a reformátori tanítás. A bölcs zsinati atyák azt is tudták, hogy tiltással és a nyomtatott énekgyűjtemények elkobzásával úgysem tudják visszaszorítani a reformátori tanítást. Annak megfelelő ellenszere csak az lehet, ha a pápai egyházban is megszületnek a hasonló típusú énekek. Népéneknek nevezték őt. Elsősorban istentiszteleti használaton kívüli tanító énekeknek szánták, de elkezdték ők is írni. De megengedték, hogy néha a misén is megszólaljanak. Jusson eszünkbe, hogy a reformátori énekek is elsősorban istentiszteleten kívüli használatra készültek, hogy otthon tanuljunk általuk, és otthon énekeljük. Sztáranyi Mihály énekei is nem istentiszteleti célra készültek, csak később lett belőlük istentiszteleti ének. És így tovább. Hát nem csodálatos, hogy az éneknek ilyen ereje, igei tanítást hordozó hatása legyen, hogy azt a reformátori tanítást terjesztő leghatásosabb eszköznek tekinthetjük? Elgondolkoztunk-e már azon, hogy milyen óriási kincset rejt magában az énekes könyvünk? Nem csak imádságos könyv ez, de ez a legjobb káté is. Lássuk most, mit tanít az úrvacsoráról Luther úrvacsorai énekében. Az úrvacsora körül alakult ki a legtöbb teológiai vita, még a reformáció hívei között is. Vajon abból a gazdag tartalomból, amely az úrvacsora tanításunkat képezi, amelyet a szereztetési ige is jelez, mert rendkívül gazdag, mit lehet belesűríteni egyetlen ilyen kis énekbe? Az első vers Krisztus halálára, keresztjére hívja fel figyelmünket. Miért halt meg Krisztus? Azért, hogy megfizessen minden bűnünkért. Ő fizetett helyettünk. Ő, Jézus Krisztus, szenvedett helyettünk. Bűneink miatt nekünk járt volna az ítélet, a halál. Bűneink miatt adósok vagyunk Istennek. Adóságunk pedig mérhetetlen, halálos, ahogy mondja a vers, halálos. Éppen ezért nem áll módunkban attól megszabadulni, mert az élet nincs a mi kezünkben. De mindezt Jézus Krisztus érettünk, helyettünk kifizette. Így megváltott, kiváltott minket, kigyógyított halálos sebünkből. Ez nem más, mint maga az üdvösség. És ez nem ígéret, hanem megtörtént esemény. Krisztus már kiontotta érettünk a vérét. Már megfizetett minden bűnünkért. Hogy ezt soha el ne feledjük, így az eredeti luterénekben, hogy ezt soha el ne feledjük, adta nekünk testét és vérét, elrejtve a kis kenyérben és borban. A szereztetési ígének is egyik központi verse, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Mi tehát az úrvacsora? Egyrészt emlékezés Krisztus kereszthalálára, szenvedésére. De ebben az emlékvacsorában maga Krisztus jön hozzánk, maga Krisztus cselekszik és szolgál nekünk, ő jelen van benne, ő adja nekünk testét és vérét. Itt különös hangsúly esik az énekben arra, hogy a kenyérben és borban, tehát két szín alatt táplál minket Krisztus saját testével és vérével. Reformátorainknak fontos volt, hogy úgy éljünk az úrvacsorával, ahogy Krisztus rendelte, hogy táplálkozzunk Krisztus testével és vérével két szín alatt, ne pedig áldozatot bemutató szertartást csináljunk belőle, ahogyan a középkori egyház gyakorolta. És csak másodlagos kérdés volt az, hogy jelen vannak-e a hívek, és egyáltalán élnek-e a szent jegyekkel, és hogy csak a kenyeret, vagy csak a bort veszik magukhoz. Szép és találó gondolat, bárcsak fordítói hozzáadás, a második vers utolsó sora. Hogy mivelünk egyé így legyen. A Krisztussal és egymással való közösség megélése, átélése hozzá tartozik az úrvacsorához. Egyik legfontosabb momentuma az úrvacsorának ez a közösség. Krisztussal is, és közösség egymással. Az ének többi része arról szól, hogyan kell élni az úrvacsorával. A magyar fordításból kimaradt a hálaadás gondolata. Az atyát magasztalni és örömmel hálát adni neki, ez az első, amit Luther a szívünkre helyez. Hiszen olyan nagy áldozatot hozott értünk Isten egyszülött fia által, amit nem tudunk viszonozni. Saját erőnkből sohasem érhettük volna el. Amit az úrvacsorában nekünk ajándékoz, olyan óriási dolog, arra csak egyetlen egy válaszunk lehet. A köszönet, a hálaadás. Azután a hit fontosságát hangsúlyozza a reformátor. Csak aki hittel közeledik az úrvacsorához, csak annak szolgál üdvösségére. Csak aki hiszi, hogy a bűn miatt Krisztusra van utalva, hogy egyedül Krisztusban van orvosa, gyógyítója, reménysége, lehetősége az üdvösségre. Csak az él méltóképpen az úrvacsorával, egyébként ítéletet és kárhozatot iszik magának. A hit mellett a vallástétel is fontos része az úrvacsora vételnek. Maga az a tény, hogy valaki részt vesz az úrvacsorában, hogy él az úrvacsorával, ez már önmagában vallástételt jelent Krisztus mellett, a Krisztushoz tartozás mellett. De itt többről van szó. Bizonyságot kell tennem Krisztus szeretetéről a szájammal is, és életemmel, cselekedeteimmel is. A hit ugyanis sohasem lehet befelé forduló. A hit nem magánügy, ahogy ma szokták hangsúlyozni a mai szabad elvű világban és jogállamiságban. Mert itt így tartják, hogy a hit magánügy. Nem, a hit nem magánügy. A hit Krisztushoz köt engem, és általa testvéreimhez, embertársaimhoz köt a hit. Ezért nem lehet már magánügy. Aki szégyelli megvallani hitét embertársai előtt, az azt jelenti, az annak a jele, hogy nem meri életét Krisztusra építeni. Az még nem hisz igazán Krisztusban, az még mindig csak a saját erejében reménykedik. Ide kívánkozik Luthernek egyik nagyon híres mondása, egy énekeskönyv bevezetőjében írta: Jézus Krisztus megszabadított minket a haláltól, ördögtől, bűneinktől keresztáldozata által. És most jön a fontos mondani valója. Aki ezt valóban hiszi, az nem tehet más, mint hogy erről énekel és beszél, azért, hogy mások is meghallják, és ők is Jézushoz jöjjenek. Aki valóban hiszi, nem tehet más, erről énekel és beszél, erről vallást tesz minden eszközzel, azért, hogy mások is Jézushoz jöjjenek. A hithez annak gyümölcsei is hozzátartoznak. Erről szól az ének utolsó verse. A hitből az embertárs iránti szeretet cselekedetei fakadnak. Így lesz más javára, amit az Úr rajtad végezett. Amit mi ajándékba kapunk, azt nem magunknak kapjuk, azt tovább kell adnunk. Az mások felé szerető szolgálattá kell váljon. Mit ad, vagy mit használ az Úr vacsora? Mire táplál minket Krisztus saját testével és vérével? Mit kapunk ajándékba, ha élünk az Úr vacsorával? Végső soron a bűnbocsánat és üdvösség bizonyosságát. De ez nem egy távoli, túlvilági dolog, ahogy sokan gondolják, hogy majd csak az utolsó ítélet után válik valóra. Egyáltalán nem, hanem már most valóságosan táplál, hogy már most új életben járjunk, már most teremjük a megtérés, a hit gyümölcseit. Krisztus jelenléte már most átformál minket, már most gyógyít és szabadít minket, már most győz bűneink és a halál felett. Azért, hogy vele együtt mi is győzelemre jussunk. Imádkozzunk a 304. számú énekünk szövegével, Luther másik úrvacsorai énekével. Áldassék Isten, hála jóságáért, ezért a szent vacsoráért. Tápláljon minket teste és szent vére, életünknek erejére. Irgalmazz, Úristen! Jézus, a te drága szent tested és kiontott drága szent véred, életnek kútfője, legyen üdvünk szerzője, irgalmazz, Úristen! Szentséges teste érettünk adatot, halála életet hozott. Ő ennél többet nem kínálhat nékünk, erről mostan emlékezünk. Irgalmazz, Úristen! Urunk, a te nagy szereteted erre téged így kényszerített, kiontott szentvéred érettünk megfizetett. Irgalmazz, Úristen! Adjon az Isten minekünk kegyelmet, élhessünk igaz életet, nagy szeretetben és igaz hűségben, ne védsünk-e szentség ellen. Irgalmazz, Úristen! Urunk, lelked már el ne hagyjon, nékünk igaz mértéket adjon, keresztjén szent néped, hadd láthasson egységet. Irgalmazz, Úristen! Amen. áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Menjetek el, és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről. Ti, akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és szolgáló szeretettel. Vegyétek az áldást! Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Hirdetem keresztény testvéreimnek, hogy holnap reformáció ünnepén ünnepi rendszerint megtartjuk istentiszteleteinket valamennyi istentiszteleti helyünkön. Délután 6 órai kezdettel a reformátusokkal közös ünnepi istentiszteletünk lesz a református templomban, tehát délután 6 órai kezdettel a református templomban igét fogok hirdetni. Én előadást fog tartani Lucke Krisztina református lelkésznő, a reformáció felfedezett és megélt igazságai Calvin és Luther szellemében címmel. Ezen az ünnepi istentiszteleten pedig gyülekezeti énekkarunk is szolgálni fog. Szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket a délelőtti, illetve délutáni ünnepi istentiszteletünkre.
Erős három Istenünk,